Reggelt kívánok, dicsértessék a Jézus Krisztus, ismételten a Mária Rádió Gogol utcai stúdiójából jelentkezünk.
Jó reggelt kívánok, Hudák Viktor van a mikrofonnál, és Óvári Ferenc is, mint főműsorvezető.
Nem vagyok főműsorvezető, műsorvezetők vannak, meg műsor van, és hálásak vagyunk, hogy itt lehetünk, és Marcel is itt van velünk a stúdióban. Az előző körbe, vagy előző részbe beszélgettünk a Habsburg ház trónfosztásáról, és már egyébként érintettük Komáromot is, mint a 49-es utolsó végvárunkat, idézőjelbe végvárat. És hát a mai témánk a második részben pedig szintén egy naphoz kötött esemény, ugyanis a Titanic utasszállító hajó korának egyik legnagyobb utasszállító luxus óceánhajója volt, és hát elsüllyeszthetetlennek tartották a rekeszes hajótörzsel rendelkező hajót. Ennek ellenére az első útján elsüllyedt, miután jéghegynek ütközött Új-Fulland közelébe 1912. április 14-én, 23 óra 40 perc között, gyakorlatilag 3 óra leforgás alatt elsüllyedt. Hát ennek kapcsán is, és majd mondom, kitérünk a komáromi hajózás történetre, hívtuk meg a telefon vonal másik végén van már számadó emese, a komáromi Klapka György Múzeum igazgatója. Sok szeretettel köszöntünk emeseim már többedik alkalommal a rádió éterében.
Jó reggelt kívánok én is, és köszönöm a meghívást.
Hát itt beszélgettünk erről a borzalmas katasztrófáról, hogy hogyan történt ez a hajó, ennek a hajónak az elsüllyedése. Hogyan lehetett ezt a gigantikus hajót ilyen gyorsan, mint egy 3 óra alatt elsüllyeszteni bárminek is? Mi volt ez a baleset?
Hát ugye kezdjük ott, hogy el tudják képzelni a nézők, hogy mit jelent ez a gigantikus hajó. Egy 18 emeletes házat képzeljünk el, tehát ekkora volt a magassága. Egyébként 270 méter hosszú és 28 méter széles, tehát tényleg egy őrületes nagyságú hajóval van dolgunk. És ugye ez egy jéghegynek ütközött, egy óriási jéghegynek, és hát alapvetően nem kellett volna jéghegynek ütköznie. Mondom ezt azért, mert az eredeti útvonala ennek a hajónak, ez nem a Atlanti-óceánnak az északi jéghegyek által veszélyes zónája volt, csak azért döntöttek így, mert túl azon, hogy ez volt a kor legluxusabb hajója, hogyha lehet ezt így mondani, szerették volna azt is bizonyítani, hogy ez egy gyors hajó is. Nyilván nem volt elég gyors, mint a hasonló hajók, de ők szerették volna ezt, mind a társaság, mind pedig a kapitány ezt bizonyítani, és azt tervezték, hogy Southampton, ugye Anglia és New York között 6 nap alatt teszik meg az utat, ehhez egy rövidebb útvonalat kellett választani, ez pedig ez a bizonyos jéghegyek által veszélyeztetett zóna volt, és hát itt történt április 14-én 23 óra 40 perckor, hogy egy óriás jéghegynek ütközött, és a hajónak a nagyságára jellemző, hogy először nem is igazán észlelték teljes mértékben ezt az ütközést. Tehát néhány perc eltelt, amíg egyáltalán észlelték, hogy itt valami probléma van, és olyan szerencsétlenül találta ez a jéghegy, vagy hajózott neki a jéghegynek, hogy gyakorlatilag ugye a hajón már akkor is voltak ilyen magas vízzáró falok, belserekeszek, de ez nem volt elég magas. Ugye későbbiek során aztán volt ilyen szabályozás is, hogy ezeket megemelték, és amikor az első rekeszbe lekerült a víz, akkor egyből át tudott bukni a következő belső rekeszbe is, és megkezdődött az első ijedésre. És gyakorlatilag ráadásul még ketté törött a hajó, legalábbis ilyen állapotban találták meg. Nagyjából egy 3 óra alatt süllyedt el, tehát április 15-én hajnali 2:20 magasságában süllyedt el teljes mértékben a hajó, ami ahhoz is hozzájárult, hogy ugye tehát nem sikerült túl sok embert megmenteni.
Igen, ennek kapcsán is szeretnénk kérdezni, hát ugye 1517 ember vesztette a halálát, nagyjából a csónakok száma az a teljes létszámnak a felére lett volna elegendő, de még ennyit se tudtak megmenteni, mert eszkalálódott a helyzet, egyszerűen senki nem tudta, hogy mit csináljunk, kapkodás volt belőle. Az látszik a statisztikai adatokból, hogy mondjuk a nők és a gyermekek, nyilván ez cél volt, hogy ők kerüljenek először csónakba, ott főleg a gyerekek esetében azt hiszem 90% fölött van a megmentett gyermekek száma, nők esetében valamivel több, mint 50%, de gyakorlatilag az összes férfi oda veszett a statisztikai adatok alapján, és így jön ki az, hogy nagyjából a teljes létszámnak az egy harmada menekült csak meg. Mi lehetett ennek az oka, MSM?
Hát ugye 705/712, tehát nem igazán tudjuk, hogy mennyi volt a pontosan menekültek száma, mint ahogy arról is többféle adat van, hogy hányan voltak egyáltalán hajón. Nagyjából 2200 utas illetve tengerész, tehát személyzet volt a hajón. És 20 darab mentőcsónak volt. Ugye ekkoriban a mentőcsónakok számát nem a fedélzetben tartózkodók számához mérték, hanem ahhoz képest, hogy mennyi volt a víz kiszorítása egy hajónak. Tehát ez nem volt pariban a fedélzeten lévő számolva, tehát kevesebb volt a mentőcsónak. Valóban, ahogy mondtad, tehát zűrőről volt a hajón, 65 személyes volt egy mentőcsónak, és volt, hogy csak 27-en foglaltak helyet, meg állítólag a tengerészek nem voltak benne biztos, hogyha tejre rakják a mentőcsónakat, akkor nem szakad el maga a mentőcsónak kötele is. Tehát voltak itt ilyen problémák, ráadásul nagyon gyorsan süllyedt a hajó, tehát két mentőcsónakot egyáltalán nem tudtak vízre bocsátani. Az, hogy mennyi gyerek és mennyi nő menekült meg, ha megnézzük a statisztikát, akkor azt lehet látni, hogy 3 osztály volt a hajón. Hogy az első két osztályban menekültek meg főleg ilyen sokan, és a harmad osztályból a gyerekek és a nők azért alacsonyabb számban. Tehát azért az a fajta megkülönböztetés, hogy először a magasabb kategóriáit, tehát a jobbmódú emberek kerüljenek be a mentőcsónakba, ez azért működött itt sajnos. És egy nagyon érdekes dolog, hogy a túlélők között, ugye kevés volt a férfi túlélő, mert az tényleg azért működött, hogy gyerekek és asszonyok kerüljenek először a mentőcsónakba. Egyébként a legfiatalabb túlélő két hónapos gyerek volt. És a leghíresebb, vagy hát leghírhettebb túlélő az Bruce Ismay volt, aki a White Star Line, tehát annak a hajózási társaságnak volt az igazgatója, amelyik üzemeltette a Titanicot, és hát ő aztán élete végéig gyakorlatilag ilyen remeteként élt, mert hogy megkócolták, gyávának bélyegezték, és valamiféleképpen joggal is, hiszen ő bár az utolsó mentőcsónakban volt, de azért nagyon sok gyermek és nő maradt a fedélzeten, tehát azért mégiscsak próbálta menteni magát, vagy próbálták őt menteni.
Márton Marcell van itt a stúdióban még az előző téma kapcsán, és hát ő is szeretne kérdezni egyet például a Kárpátia hajóról, aki ugye próbált segíteni, csak nem ért oda időbe, de ott volt egy magyar illetőség, akinek kulcs szerepe van itt a továbbiakban.
Így van, hát ez rendkívül izgalmasnak hangzik, már pusztán a Kárpátia hajónak a neve is, ami már névben is roppant beszédes, hogy ürömben az öröm talán, hogy azért vannak magyar hősei ennek az egész katasztrófának, hogy lehet erről valamit tudni bővebben?
Igen, lehet tudni, de még előtte hadd mondjam el, hogy ugye amikor megtörtént a katasztrófa, akkor nyilván mindenféle vészjeleket adott le a Titanic, egyrészt rádió, másrészt pedig fölötték a rakétákat is. A közelben néhány mérföldre tartózkodott egy Kalifornia nevű gőzhajó, aminek azonban a rádiósa éppen aludt, és kikapcsolta a rádiót is, hogy ne zavarja őt semmi az alvásban. Na most állítólag ez a rádiós korábban jelezte a jéghegyet a Titanicnak, ám a Titanicnak a rádiósa közölte, hogy hát ne foglalja ezt a frekvenciát, mert az elsősorban az utasoknak van fenntartva, hogy kommunikáljanak a parton lévő rokonokkal, ismerősökkel. Erre meg is sértődött, el is aludt, és hát nem is vették így a vészjeleket. Nem, hogy a Kárpátia, ami a Cunard Line hajózási társaságnak volt a hajója. Ez a Kárpátia, ez Fiume és New York között közlekedett, és elsősorban magyar emigránsokat szállított, és ezért az a társaság, ez magyar személyzetet is alkalmazott, és így alkalmazta többek között dr. Lengyel Árpádot, aki egy fiatal ember volt, 1886-ban született a Komárom-Esztergom vármegyei Pilis Maróton, és ebben az évben, tehát 12-ben kezdett el dolgozni ennek a hajózási társaságnak, illetve hát a Kárpátián. Nyilván a neve is innen lehet a Kárpátiának, hogy ő magyarokat, magyar emigránsokat szállított, és a hajó ezt olyan 100-107 kilométerre tartózkodott a Titanictól, amikor már New Yorkból visszafelé menett Fiumébe, amikor meghallotta a vészjeleket, és 3,5 óra alatt ért oda a helyszínre, ami azt jelenti, hogy hajnali 4 óra körül ért a Titanichoz. Hát nyilván akkor a hajó már elsüllyedt, ugye beszéltünk róla, hogy nagyon hamar elsüllyedt a hajó, 2:20 környékén, tehát ők már idézőjelben csak a mentőcsónakon lévőket tudták felszedni. Na most még egyébként a hajón volt egy más magyar személyzet is, volt egy tengerésztiszt, úgy hitták, hogy Rád Gusztáv, voltak sztjuárdok, kápolók, szobalányok, szintén magyarok az említett okok miatt. Lengyel Árpád volt az az orvos, aki elsőként találkozott a megmenekültekkel, ugyanis ő diagnosztizálta őket, tehát ő volt az, aki egész egyszerűen, amikor valakit a fedélzetre hoztak, akkor megállapította, hogy milyen súlyos az állapota, és hogy milyen ellátásra szorul, de emellett még 42 sebesültet sebészeti ellátásban is részesített, és hogy rengeteg volt az zúzódás, a törés, kihűlés, és nyilván, hogy szinte mindenki sokkos állapotban volt, és néhány nap múlva a New York Times-nak ő egyébként nyilatkozott, és azt mondta, hogy bár orvosként hozzászokott a szörnyű helyzetekhez és látványokhoz, de amit itt látott, az minden képzeletet fölülmúlt.
Nagyon szépen köszönjük. Hát sajnos elfogyott az időnk, úgyhogy nem fogunk tudni beszélgetni a komáromi hajózásról, és én picit a gabonakereskedelem miatt szerettem volna ezt érinteni, de én úgy gondolom, hogy lesz még erre alkalom, és fogunk még keresni a mese a témában. Nagyon szépen köszönjük a rendelkezésre állásodat, és minden jót kívánunk neked. Isten áldjon!
Én köszönöm a lehetőséget, viszont hallásra!
Köszönjük, és hát a legközelebbi műsorunk április 28-án lesz Hudák Viktor társaságában, és most említem, hogy Sipos József gazdásszal, agronomussal fogunk, növényorvos agronomussal fogunk beszélgetni, ugyanis 2016-ban ő volt az év agrárembere többek között a hobbikertészetről, méhészetről és a teremtős történetről, úgyhogy szeretettel ajánljuk a műsort, április 28-án lesz ugyanígy a napindítóba, és hát köszönjük a hallgatónk adományait, amely nélkül ez a műsor sem jöhetett volna létre, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
Reggeli magazin műsorunkban a Mária Rádió híreit hallják.